Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen.
Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, amint Istenünk igéje Hóseás könyvéből szól hozzánk, méghozzá Hóseás könyvének 5. fejezetéből. A teljes fejezetet olvasom, figyeljünk rá. Így szólt át hozzánk Istenünk igéje. Halljátok ezt, papok! Figyelj ide, Izrael háza! Hallgass ide, királyi udvar, mert nektek szól az ítélet. Hiszen csapdává lettetek Micpában, és kifeszített hálóvá a táborhegyen. Belemerültetek a hűtlenek az erkölcstelenségbe, de én minnyájukat megfenyítem. Ismerem én Efraimot, Izrael nem titkolhat előlem semmit. Most is paráználkodsz, Efraim, tisztátalan lettél, Izrael. Tetteik nem engedik, hogy megtérjenek Istenükhöz, mert parázna lelkület van bennük, nem ismerik az Urat. Izrael ellen saját gőgje tanúskodik, és elbukik Izrael és Efraim a maga bűne miatt, Júda is elbukik velük együtt. Juhokat és marhákat áldozva mennek keresni az Urat, de nem találják, elzárkózott előlük. Hűtlenek lettek az Úrhoz, törvénytelen fiakat nemzettek, de majd felemészti őket az újhold ünneplése birtokukkal együtt. Fújjátok meg a kürtöt Gibeában és a trombitát Rámában, lármázzátok föl Bétávent, riasszátok Benyámint. Efraim pusztává lesz a fenyítés napján, Izrael törzseinek tudtára adom ezt az elhatározást. Júda fejedelmei olyanok lettek, mint akik elmozdítják mások határát, rájuk zúdítom haragomat, mint a vizet. Elnyomás éri Efraimot, ítélet töri össze, mert elvetemült lett, haszontalan bálványt követ. Ezért én olyan leszek Efraimban, mint a moly, és Júda házában, mint a rothadás. Látta Efraim a betegséget, Júda is a fekélyét, ezért Efraim Asszíriába járt, a nagy királyhoz küldözgettetett. De az nem tud meggyógyítani benneteket, nem orvosolja fekélyeteket. Rátámadok Efraimra, mint az oroszlán, és a Júda házára, mint a fiatal hím oroszlán. Én magam tépem széllyel, azután elmegyek, és magammal hurcolom menthetetlenül. Majd visszavonulok lakóhelyemre, amíg meg nem bűnhődnek, és hozzám nem folyamodnak. Nyomorúságokban keresnek majd engem. Amen.
Imádkozzunk helyünkről fennállva. Drága Istenünk, menj édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy te elhoztál bennünket ma is a te házadba. Köszönjük azt, hogy közösségben lehetünk egymással is veled, hogy azért lehetünk itt, hogy találkozzunk veled, hogy halljuk a te szavadat. Urunk, hozzunk most eléd mindazt a sok mindent, ami a szívünkben van, az elmúlt hét eseményeit. Tényleg mindazt, ami most bennünk van, és kérünk téged, hogy így, ahogy vagyunk, engedj bennünket a te jelenlétedbe. Könyörgünk, hogy ajándékozz meg bennünket a te szent lelkeddel. Kérünk, hogy te nyisd meg a szíveinket. Te adj nekünk hallást, hogy valóban meg tudjuk hallani azt, amit te személyesen mondani szeretnél nekünk. Így könyörgünk hozzád, hogy áld meg ezt a mai Isten tiszteletünket. Amen. Helyünkről fennállva hallgassuk Isten igéjét, amit Hóseás próféta könyvéből, az 5. fejezetből olvasok válogatott verseket. Ismerem én Efraimot, Izrael nem titkolhat előlem semmit. Most is paráználkodsz, Efraim, tisztátalan lettél, Izrael. Tetteik nem engedik, hogy megtérjenek Istenükhöz, mert parázna lelkület van bennük, nem ismerik az Urat. Izrael ellen saját gőgje tanúskodik, és elbukik Izrael és Efraim a maga bűne miatt, Júda is elbukik velük együtt. Juhokat és marhákat áldozva mennek keresni az Urat, de nem találják, elzárkózott előlük. Látta Efraim a betegségét, Júda is a fekélyét, ezért Efraim Asszíriába járt, a nagy királyhoz küldözgetett, de az nem tud meggyógyítani benneteket, nem orvosolja fekélyeteket. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, nagyon sokszor hasonlítjuk magunkat lelki értelemben a gyermekekhez. Szeretjük mondani, hogy igen, Istenhez, mint mennyei atyánkhoz fordulunk, mint gyermekek fordulunk hozzá, hogy kérhetjük őt bármire, hogy ő gondoskodik rólunk. Viszont egy egészen más értelemben is nagyon hasonlítunk a gyerekekre lelki szempontból. Bizonyára mindannyiunk számára ismerős az a helyzet, amikor egy szülő rengetegszer elmond valamit a gyerekének, és a gyerek mégsem fogad szót. Nemes egyszerűséggel figyelmen kívül hagyja a szülő intését, vagy buzdítását, vagy felszólítását, mert nemes egyszerűséggel nem veszi tudomásul, vagy nem akarja, nem érti, hogy a szülő csak jót szeretne neki. És nagyon sokszor mi is így vagyunk Istennel. Hogy Isten szól, de nagyon sokszor figyelmen kívül hagyjuk azt, amit mondani szeretne. Hoseás proféta könyvén ebből a most felolvasott szakaszban is ugyanezzel a problémával találkozunk. Ugye itt volt Isten népe, aki már elfordult Istentől, és Isten számtalanszor szólt nekik, hogy forduljanak meg, hogy térjenek vissza a helyes útra, de Isten népe ezt figyelmen kívül hagyta. Szólt a prófétákon keresztül, de nem foglalkoztak velük. Szólt számtalan más módon is, próbálta terelgetni őket, egyengetni az útjukat, de nem törődtek vele. És hogyha ennek a nem törődömségnek, vagy ennek a jelenségnek elkezdünk egy kicsit utána gondolni, vagy így a mélyére leásni, megkeresni azt, hogy miből is indul ki ez az egész, akkor azt látjuk, hogy Isten személyét nem vették komolyan az izraeliták. Hallhattunk arra való utalást, hogy ugyanúgy mutattak be áldozatokat, hogy ugyanúgy folytatták mindazokat a kultuszhoz kapcsolódó cselekményeket, mint előtte, de a szívükben már nem vették komolyan az Urat. Biztos, ami biztos elv alapján végezték a mindenféle valláshoz kapcsolódó rituálikat, de már nem tisztelték Istent, és a vallási hagyományok betartása mellett ugyanúgy áldoztak mindenféle más isteneknek is, és ezek a különböző más vallások egyre inkább elkezdtek teret hódítani. És testvérem, ha egy kicsit megállunk és belegondolunk ebbe, akkor egészen megdöbbentő, hogy Isten népe idáig jutott. Ugye az egészen a történelem kezdetétől kezdve, ugye a teremtéstől kezdve olvasunk róla, hogy Isten hányféle módon volt ott az ő népe mellett. Ugye olvasunk arról, hogy csodát csodára halmozva szabadította meg őket Egyiptomból, a szenvedésből, a szolgasságból. Aztán olvashatunk a pusztai vándorlásról, hogy Isten ott hányféleképpen viselt gondot az övéiről, és akkor utána megtörtént ugye a honfoglalás, Isten otthont adott nekik, és néhány száz évvel később itt tartunk. Mert egészen elfeledkeztek arról, hogy ki is ez az Isten, aki őket megszabadította, akihez tartoznak. Teljesen megüresedtek a szívükben, és ennek nagyon komoly következményei lettek. De tényleg ilyen feledékeny lenne az emberi szív? És azt gondolom, hogy ha magunkban nézünk, akkor láthatjuk, hogy igen, sajnos ennyire feledékeny az emberi szív. Itt volt Isten népe, és elfelejtette azt, hogy Isten egy személyes úr, aki személyes kapcsolatra vágyik. Megfeledkeztek mindarról a jóról, amit Istentől kaptak, és elfeledkeztek arról, hogy Isten számára nem a mechanikus, már rutinszerű vallási gyakorlat a lényeges, hanem az, ami az ember szívének a mélyén van. És elfeledkeztek arról is, hogy Isten valóban a szerető Isten, aki megszabadította őket, aki szövetséget kötött velük, de ez a szerető Isten egy szemében a mindenható, szent Isten, aki igazságos, aki tökéletes, aki hűséget és a szövetség megtartását várja népétől. És az izraeliták, akikről azt olvasunk Mózes második könyvében, hogy szó szerint remegtek, amikor tudták, hogy Isten kijelentést fog adni, hogy ott a törvényadásnál, hogy egészen bele remegtek a gondolatba, hogy a Szent Isten megnyilvánul. Ők azok, akiknél már nem, hogy Isten nem volt az első helyen, hanem pusztán egyé lett a sok közül. Teljesen természetesnek vették azt, hogy ők azt tesznek, amit csak akarnak, mert majd Isten úgy is megbocsát, hogyha bemutatják az áldozatokat. Eltűnt a szívükből az istenfélelem, az Isten iránt való tisztelet, a neki való odaszántság. Nem vették komolyan a mindenható és szent Istent. Kezdetben a szívükben és a gyakorlatukban is tisztelték, követték, szerették őt, aztán szívükben ez kezdett egy kicsit lankadni, és a végén odáig jutottak, hogy már sem a gyakorlatukban, sem a szívükben nem tartoztak Istenhez. És könnyen pálcát törhetnénk a fejük fölött, hiszen innen nagyon könnyű meglátni azt, hogy hát ez elég erőteljesen problémás, és nem helyén való. De azt kell, hogy mondjam, hogy ez a könnyelmű, nem törődöm lelki állapot sajnos tőlünk sem áll olyan távol, mint talán elsőre gondolnánk. Isten tőlünk is ugyanazt kéri, velünk is személyes kapcsolatra vágyik, arra, hogy közösségben legyünk vele, hogy személyesen kapcsolódjunk hozzá, és hogy teljes szívből kövessük őt. Jézus Krisztus kereszthalálában megtörtént a bűneinkért való egyszeri és tökéletes áldozat, így már nem egészen másképp néz ki a vallásos gyakorlatunk, mint annak idején az izraelitáknak. De hogyha emiatt egy kicsit más szempontból is, de bennünket is fenyeget ugyanaz a veszély, mint őket. Nekünk már nem kell rendszeresen áldozatot bemutatnunk, és mindenféle rituális szertartásokon részt vennünk, de a lelki életünk mégis ugyanilyen könnyen kiüresedhet, könnyen mechanikussá válhat. Ha itt is vagyunk minden vasárnap a templomban, és látszólag keresztény életet is élünk, és minden más vallástól el is zárkózunk, a szívünk mégis ugyanolyan feledékeny tud lenni, mint az izraeliták szíve volt akkor. Nagyon sokszor, sokféleképpen találkozhatunk már Istennel, nagyon sokszor és sokféleképpen átélhettünk már az ő szabadítását, hogy milyen megtapasztalni az ő szeretetét, vele való közösséget. De nagyon sokszor, hogyha nem figyelünk oda a szívünkre, akkor ugyanilyen könnyen el is tudjuk felejteni mindezeket. Meg tudunk feledkezni arról, hogy ki is az az Isten, aki a velünk való kapcsolatot keresi. Nagyon fontos tehát, hogy odafigyeljünk arra, hogy mi van a szívünk mélyén. Nagyon fontos az, hogy ápoljuk az Istennel való kapcsolatunkat, különben ugyanarra a sorsra jutunk, mint az izraeliták a felolvasott szakaszban. Testvérem, ezt a könnyelműséget talán a legegyszerűbb módon a döntéseikben érthetjük tetten. Mert amikor döntéseket hozunk, akkor megmutatkozik az, hogy a szívünkben ki is van igazán az első helyen. Ki van a legfontosabb, legkiemelkedőbb helyen. És itt nem feltétlenül a nagy sorsdöntő kérdésekre gondolok, hanem egészen apró döntésekre is. Tudjuk például, hogy Jézus azt mondta, hogy szeresd fel a barátodat, mint magadat. De hogyha mondjuk úgy döntök, hogy figyelmen kívül hagyok valakit, akiről tudom, hogy mondjuk itt van a környezetemben, akár a gyülekezetben, és tudom róla, hogy segítségre és vigasztalásra szorul, de nem törődök vele, akkor már meghoztam egy olyan döntést, amiben a saját kényelmemet előbbre helyezem Isten szavánál. Vagy hogyha úgy érzem, hogy Isten valamilyen irányba vezet engem, hogy valamilyen irányba terel, de én mégis más irányba megyek el a saját akaratom alapján, akkor kiderül számomra, hogy sokkal inkább bízom a saját bölcsességemben, mint a mindenható Isten bölcsességében, aki azt mondja, hogy tudja, hogy mi a jó nekünk. És számtalan példát hozhatnánk még, rengeteg ilyen kis döntés van, meg rengeteg helyen fel tudjuk fedezni magunkban, hogy a szívünk nem feltétlenül van a helyén. De hogyha megnézzük, hogy mi mindezeknek a gyökere, akkor ugyanazt találjuk, mint az ige szakaszunkban. Az a gyökere, hogy nem vesszük komolyan a mindenható Istent, nem vesszük komolyan Isten személyét. Mert a mi Istenünk valóban mindenható és kegyelmes és szerető Isten, aki Jézusban önmagát adta, aki bűnbocsánatot ad mindazoknak, akik bocsánatot kérnek tőle, de ugyanakkor ő egyben a szent és igazságos, tökéletes Isten, aki hűséget és teljes odaadást vár tőlünk. És nagyon fontos ezt a kettőt egymás mellett látni, mert ha valamelyiket elvesszük a képből, akár az Isten igazságos voltát, akár Isten szerető voltát, akkor az Istenről kialakult képünk már torzul. Akkor történik meg az, amit a szakaszunkban is látunk, hogy már nem ismerték Istent. Már nem azt az Istent ismerték, aki bemutatkozott nekik, hanem csak ők maguk, az izraeliták gondoltak gondoltak magukban egyet-kettőt, hogy na, akkor Isten biztos ilyen meg ilyen, de nem ez volt a valóság. És ez bennünket is fenyegethet. Nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy valóban Isten megbocsát Krisztusért, hogyha őszinte szívvel fordulunk hozzá. De Isten emellett hűséget és odaadást vár tőlünk, mert vágyik a velünk való személyes kapcsolatra. Hogyha Istent így látjuk, hogyha ezt a két oldalt látjuk együtt, akkor valóban megismerjük őt, és akkor már egyre inkább tisztává válik előttünk a kép, hogy mit is jelent Istent követni. Hogy Istent követni már nem azt jelenti, hogy rettegve nézek minden egyes törvényt, hogy biztosan elkárhozok, hogyha nem tartok be mindent tökéletesen, de nem is azt jelenti, hogy semmivel sem törődve élek gondtalanul a nagyvilágban, nem foglalkozva azzal, hogy hogyan élem az életemet, arra hivatkozva, hogy mert hát majd Isten úgyis mindent megbocsát. Nem tudunk tökéletesek lenni, de nagyon fontos, hogy a szívünkben odaszálljunk magunkat Istennek. Összefoglalva tehát, Isten népe nem ismerte már az Urat, ezért nem vette komolyan őt, és így egyre mélyebbre süllyedt lelkileg, egyre inkább elkezdett szenvedni, és távolabb került tőle. Azonban az igénk nem áll meg itt, hanem beszél arról, hogy Izrael felismerte az állapotát, felismerte azt a lelkileg mély állapotot, amibe került. Azt olvastuk a 13. versben, hogy látta Efraim a betegségét, Júda is a fekélyét, ezért Efraim Asszíriába járt, a nagy királyhoz küldözgetett, de az nem tud meggyógyítani benneteket. Isten népe tehát felismerte azt, hogy egyre rosszabb állapotban van lelkileg, hogy valami nagyon nincs rendben, vágyott arra, hogy megszabaduljon, hogy helyreálljon, hogy valami pozitív irányba mozduljon, és segítséget is kért. Nagyon érzékletes az, ahogyan Isten ezt a tőle elszakadt állapotot a betegséghez hasonlítja. Most február elején talán könnyen bele tudunk helyezkedni abba, hogy milyen az, amikor az ember megfázik, vagy elkap egy influenzát, vagy lebetegszik, hogy először jön a rossz közérzet. Utána egy picit elkezd kaparni az ember torka, aztán szépen lassan, általában egy-két napon belül már jelentkezik a magas láz, akár arcüreggyulladás, köhögés, sok-sok fájdalom, és amikor az egész betegség eléri a csúcspontját, akkor az ember teljesen legyengülve, ha teheti, akkor egész nap csak fekszik és alszik maga tehetetlenül, és várja azt, hogy jobban legyen. Hogyha nem fordul orvoshoz, akkor pedig nagy valószínűséggel egyre rosszabbul lesz, és akár még komoly szövedmények is kialakulhatnak. És ez a kép nagyon jól megvilágítja azt a lelki folyamatot, amin Izrael keresztül ment. Elindult egy rossz folyamat az ő szívükből, ami egyre komolyabbá vált, ami egyre inkább legyengítette őket. A végén egészen magatehetetlenné váltak, sőt, annyira mélyre kerültek, hogy ez a mélység már nem csak a lelki életükben mutatkozott meg, hanem szépen lassan az egész ország megingott. És aztán valóban segítséget kértek, de nem attól kértek, akinek hatalma volt arra, hogy meggyógyítsa őket, hogy helyreállást adjon, hanem az őket fenyegető nagyhatalom uralkodójától kértek segítséget, ami hosszú távon még rosszabb helyzetbe sodorta őket. A nép tehát szenvedett, legyengült, kiüresedett, de ahelyett, hogy bűnbánattal Istenhez fordult volna, másban keresett segítséget és biztonságot, és így még rosszabb helyzetbe került, mint előtte volt. Az Istentől való elszakítottság állapota, a bűn állapota mindannyiunk számára jelen valóság. Ugye erről sokszor beszélünk, hogy bűnben születünk, hogy Istentől elszakítva jövünk erre a világra, és szenvedünk ettől. Viszont megvan annak a veszélye, hogy amikor a bűnről beszélünk, akkor ezt valamilyen elméleti magasságokba helyezzük, és megpróbáljuk távol tartani magunkat tőle. Viszont a bűn az egy nagyon-nagyon személyes dolog. Hogyha belegondolunk, a bűn az, ami az Istennel való személyes kapcsolatunkat tönkretette, és a bűn az, ami az egymással való személyes kapcsolatunkban is kárt tesz. És amikor valamilyen bűnt követünk el, akkor megsebzünk vele másokat, vagy önmagunkat, vagy akár mind a kettőt egyszerre. És amikor mások bűnt követnek el, akkor mások megsebeznek bennünket, és ennek köszönhetően a szívünkön egyre-egyre több sebhely lesz. És ezek a sebhelyek bizony nagyon tudnak fájni. Fáj az, hogyha betegek leszünk, fáj az, hogyha megbántanak, fáj az, hogyha csalódunk valakiben, és ezt még szerintem perceken keresztül tudnánk sorolni mindannyian, hogy mennyi minden fáj. Mert a bűn igenis fáj, nagyon személyesen fáj. Viszont ezek még mindig csak a felszínen vannak, hiszen a sebhely az, ami látszik, ami kívül van. De mint ahogy egy betegségnél is, mondjuk egy influenzánál is, a kórokozó az, ami a problémát okozza, hogy amikor ezekről a sebekről beszélünk a szívünkben, akkor a bűn az, ami a baj forrása. A bűn az, aminek köszönhetjük mindezeket a fájó sebeket. És ahogy egy sebnél is fontos, egy testi sebnél, hogy kezeljük ezeket, ugyanígy van a bűnnél is, nagyon fontos az, hogy ne maradjunk ebben az állapotban, mert különben csak egyre inkább begyulladnak a fájó sebek, egyre inkább fájnak. És azt hiszem, hogy itt tudunk kapcsolódni az izraelitákhoz, akik látták betegségüket, érezték azt, hogy fáj, azt, hogy valami nagyon nincsen rendben is, vágytak a szabadulásra. Ugyanígy vágyunk mi is arra, hogy gyógyuljunk, hogy ne fájjon, hogy legyen egy kicsit könnyebb vagy jobb. Viszont ahogy egy testi betegségnél is megtehetjük azt, hogy csak a tüneteket kezeljük, úgy a lelki sebeinknél is megtehetjük azt, hogy csak a tünetek kezeléséig jutunk. És ahogy az izraeliták ebben a történetben nem Istenhez fordultak, nem ahhoz, aki valóban gyógyítani tud, hanem valami egészen máshoz, amitől még rosszabbul lettek, hiszen a baj forrása nem szűnt meg. Ugyanígy vagyunk ezzel nagyon sokszor mi is, hogy nem a forrásig megyünk le, nem nézzünk meg azt, hogy mi van a szívünk mélyén igazán, hanem beérjük a különféle lelki fájdalom csillapítókkal. És ezek csak tüneti kezelést adnak, de a baj közben egyre nagyobb lesz. És rengeteg dolog lehet ilyen fájdalom csillapító. Lehet ilyen a házastárs, lehet ilyen egy gyerek, lehet ilyen a munka, vagy éppen a szórakozás, akár az alkohol. Számtalan dolgot sorolhatnánk, bármi lehet lelki fájdalom csillapító. És ezek lehet, hogy ideiglenesen enyhülést hoznak, hogy rövid távon segítenek, vagy úgy érezzük, hogy segítenek, de hosszú távon ugyanoda vezetnek, mint ahova Isten népe is jutott ebbe a történetbe, egy még nagyobb mélységbe. Az Istentől való elszakítottságban, hát egy még rosszabb állapotban, még inkább távol Istentől. Tehát, hogyha nem a tüneteket nézzük, hanem a szív fájdalmára koncentrálunk, hanem valóban a probléma gyökerét keressük, akkor meglátjuk azt, hogy nincs más út, amely a helyreállás, ami a gyógyulás felé vinne, mint az Istenhez való visszatérés útja. Egyedül neki van hatalma arra, hogy gyógyítson bennünket. Isten azt gondoljuk, hogy egészen kézenfekvő dolog Istenhez fordulni, hogyha baj van, hiszen ezt tesszük mi is, imádságban kérjük Istent, hogy segítsen. Azonban a tapasztalataim és sok-sok beszélgetés gyümölcse azt mutatja, hogy az emberi életnek, vagy a keresztény életnek az egyik legnagyobb küzdelme az, hogy fel tudjuk vállalni a saját összetörtségünket. Azt, hogy mennyire mélyen össze vagyunk törve a bűn miatt, hogy mennyire sebzettek és gyengék vagyunk, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk, hogy mekkora szükségünk van arra, hogy Isten megszabadítson bennünket. Ez egy hatalmas harc, egy hatalmas belső harc, hiszen bennünk is megvan az a gőg, amiről igény beszél, hogy szeretnénk mi tenni, szeretnénk mi erősek lenni. De itt pont arról van szó, hogy nagyon is gyengék vagyunk, és mernünk kell gyengének lenni. Szívünk betegségének mértékét mutatja az, hogy természetünk szerint mennyivel könnyebben fordulunk mégis a különféle lelki fájdalom csillapítókhoz, mint Istenhez, ahhoz az Istenhez, aki gondosan megformált, aki gondot visel, aki megszabadított, aki egészen közel jött hozzánk Jézusban, és akinek van hatalma arra, hogy valóban megújítson, hogy helyreállítson, hogy sebeket gyógyítson. Testvérem, nagyon fontos az, hogy Hóseás könyvének az egészét lássuk magunk előtt akkor, amikor ilyen kemény üzenetekkel találjuk szemben magunkat. Mert hogyha az egészét látjuk, az egész könyvnek az ívét, amiről már ugye több vasárnapon keresztül is szó volt, akkor meglátjuk azt, hogy a kemény sorok és ítéletes szavak mögött Isten megmenteni akaró szeretete van. Az a szeretet, ami szeretne megújulásra és szabadításra vezetni. Isten húsáson keresztül szerette volna megújulásra hívni az ő népét, és ugyanerre hív bennünket is. Sokszor valóban nagyon nehéz felvállalni az összetörtségünket, a gyengességünket, a kiszolgáltatottságunkat, akár a lelki kétfelés antikálásunkat. Isten azonban nem megvetéssel fordul hozzánk, hanem hozzánk is ugyanazzal a megmenteni akaró féltő szeretettel közeledik, mint ahogy Hósás könyvén, vagy Hósás prófétán keresztül az ő eltévejedett népéhez is közeledett. És hogyha megérezzük ezt a szeretetet, vagy szem előtt tartjuk ezt a szeretetet, akkor már nem kell félnünk attól, hogy feltegyünk magunknak azokat a nagy kérdéseket, hogy vajon mennyire tartom szentnek Istent a szívemben, hogy vajon mivel pótolom, vagy próbálom pótolni őt az életemben. Nagyon komoly kérdések ezek, és azt gondolom, hogy sokszor nagyon súlyos és nagyon mély válaszaink vannak erre. Azonban én bátorítok mindenkit arra, hogy merjünk megharcolni ezekkel, merjünk válaszolni ezekre, és odavinni Istenhez mindazokat a dolgokat, amik nincsenek helyén az életünkben, a szívünkben. Mert Istennek van hatalma arra, hogy megújítson, hogy hozzon változást és helyreállást, ha mi elképzelhetetlennek tartjuk, akkor is. És kívánom azt, hogy tudjunk folyamatosan megújulni Isten szeretetében, az ő ismeretében, a vele való kapcsolatunkban. És kívánom azt, hogy Isten az ő szent lelke által tegyen minnyájunkat annyira bátorrá, hogy szembe merjünk nézni önmagunkkal, azzal a sötétséggel, ami a szívünk mélyén van, azzal, hogy mennyire Istenre szorulunk. És kívánom azt, hogy tudjuk valóban Isten elé vinni mindezeket. Teljes szívvel, odaadó módon. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, szerető mennyei atyánk, köszönjük azt, hogy neked szavad van hozzánk hétről hétre. És Urunk, köszönjük azt, hogy te próbálsz bennünket egyre közelebb vonni magadhoz. Köszönjük azt, hogy sokszor, ha talán keménynek is találjuk azokat a szavakat, amiket te intézel hozzánk, akkor is a te szereteted van e mögött. Urunk, kérünk téged, hogy segíts nekünk meglátni mindezeket. És atyánk, szeretnénk eléd hozni szívünk összetörtségét, mindazt a sok sötétséget és fájdalmat, amit a szívünk mélyén hordozunk. Urunk, te látod azt, hogy ezek mennyire elválasztanak tőled. Urunk, te látod azt, hogy mennyire segítségre szorulunk. Szeretnénk most így eléd hozni szívünket tényleg, és kérni téged azt, hogy te gyógyíts bennünket, hogy te adj nekünk helyreállást az életünkben. Urunk, kérünk, hogy te tegyél bennünket azzá, akivel szeretnéd, hogy legyünk a te kezedben. Urunk, szeretnénk megvallani neked, hogy olyan sokszor máshoz fordulunk helyetted, hogy olyan sokszor mástól várunk segítséget, útmutatást, biztonságot, bátorítást. Könyörgünk, hogy bocsáss meg ezeket nekünk, és kérünk téged, hogy szent lelked által erősítsd meg a mi hitünket. Hogy mutasd meg nekünk azt, hogy mit is jelent téged követni, hogy mit is jelent téged valóban szentnek tartani a szívünkben. Így kérünk téged, hogy te formálj bennünket, hűséges követőidé, engedelmes eszközeidé, hogy hadd tudjunk a te dicsőségedre élni. Urunk, szeretnénk eléd hozni mindazokat, akik még nem ismerik a te nevedet. Könyörgünk azért, hogy te jelensd ki magadat nekik, és kérünk téged, hogy hadd tudjunk világosságként ragyogni ebben a világban. Urunk, szeretnénk imádkozni mindazokért, akik gyászt hordoznak a szívükben. Könyörgünk azért, hogy a te szent lelked által adj nekik vigasztalást, békességet, erőt. Urunk, imádkozunk a betegekért, Könyörgünk azért, hogy te gyógyítsd őket, és hogy nekik is adj erőt, hogy el tudják hordozni mindazokat a szenvedéseket, nehézségeket, amelyeket megélnek. Urunk, köszönjük azt a szeretetet, amivel te ott vagy az életünkben. Köszönjük azt, hogy te gondoskodsz rólunk minden szempontból. Köszönjük azt, hogy benned bízhatunk. És Urunk, köszönjük neked mindenek előtt és felett Jézus Krisztus, tehát a fiadat, akiben megváltottál bennünket. Tiéd a dicsőség, Urunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, légy a te országod, legyen meg a te akaratod, ahogy a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, fennállva fogadjuk Isten áldását. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve. Amen.